Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Október 14-én déli fél egykor tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a hiedelmek, a hagyományok, a múltunkban gyökerező babonás népszokások, ha csökkenő mértékben is színesítve kultúránkat, de jelen vannak az életünkben. A betegségről és gyógyításról, a rossz és a gonosz elhárításáról, a szerencséről és szerencsétlenségről szóló babonák némelyike napjaink is megfordul a fejünkben, és még ha nem is vesszük őket komolyan, nem bújhatunk ki a hatásuk alól. Témánk a múltunkban gyökerező babonás népszokások. Meghívott dr. Köllő Gábor vallástörténész. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, helyezzék magukat kényelembe, és hallgassák meg ma is a Kőbe zárt múltunkat. Pár perc, és kezdünk.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalma szám. Magamat ringatom, még ő landol egy almafán. Az Isten kertjében, alma volt én halál. Vágtad még tovább veled az ében, az álmok foltos indián. A szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükrő. Szent János bogara, fényében tündökő.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában dr. Köllő Gábor vallástörténészt. Plébános úr, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Mai témánk tehát a múltunkban gyökerező babonás népszokások. Köllő úr tágabb, de köznyelvben inkább csak az újkortól kezdve terjedő értelemben a babona szó jelentése egyszerűen tévhit.
De hit nem bízalom, hanem tulajdonképpen valamilyen fajta fátum és alávetettségi faktor tevékenysége, görcsösen való ragaszkodás valamihez, amit ki kell, hogy fürkészünk, amit ha nem tudunk meg, és a közepébe nem tudunk belehatolni, akkor görcsösek maradunk. A hitnek tulajdonképpen az általános értelemben vett jelentését mindjárt nagyon jól ismerjük, és a mindennapokban így is használjuk. Hitnek azonban van egy gyermeki, zöngéje mozdulata, amit bízalomnak nevezünk, és a babona és a hit között ez a különbség. Az egyik utakodás, a másik pedig belső bízalom és bölcsesség összetévője. Tehát ennek a szónak, hogy babona, a jelentése az, hogy tévhit, ez teljes mértékben nem állja meg így a helyét, hanem inkább azt lehetne mondani, hogy a hitnek egy elkorcsult formája, egy elváltozott, kicsi apró faktora, amit, hogyha jobban szemügyre veszünk, mégiscsak azt kell mondanunk, hogy valamilyen mentális megközelítés kapcsán az emberek általában hitnek neveznek, és ehhez még hozzáteszik a tévhitet. Nos, a következő lépés, ugye a babonás ember, amit kérdésként is megkaptam, és a bölcs ember közötti összefüggésnek a boncolgatása lenne. Először is a babonás ember az tapogatózó, a bölcs ember azonban pedig higgadt ember. Belülről, tehát ezt a két fogalmat külön választanám. A bölcs emberben általában a természet bölcsessége szólal meg, hiszen mi a természetnek részei vagyunk, és ez a természet, ez belülről akarva akaratlanul mozdít bennünket. Főleg az édesanyákat, az asszonyokat mozgatja meg a természet ereje, hiszen ők a gyermeket, amikor a szívük alatt hordozzák, áldott állapotban vannak, akkor a bölcsesség akarva akaratlanul adódik belőlük, kibomlik belőlük az a csodálatos teremtési terv, a csendből és a szépségből, a fényből és a csodálatos ölelkezésből, ami a bölcsesség fele indítja. A babonás embert azonban valamilyen fajta, tehát úgymond kívülről jött igézet, vagy emberek által fölállított sémák próbálják mozdítani a belső ismeretre, de ez inkább mentális dolog, mint belső tapasztalat. Na most itt arról is szó esik, hogy körültekintően kell mérlegelni a körülményeket, ideértve a természetesen az Istenek által küldött előjeleket is, és a cselekedeteinket is ehhez kell igazítani a lehetséges következményekhez mérten. Ezek ismét arra az egészséges alapállásra kell, hogy tereljenek bennünket, hogy van egy csomó olyan dolog, amiben a körülményeket, ha jól megvizsgáljuk, akkor tényleg észrevesszük, hogy a babona bizonyos határán, de ugyanakkor a hiedelmek határán találunk olyan fajta üzeneteket is, amit őseink, azt lehetne mondani, hogy ha néprajzilag is megvizsgáljuk, megkutatjuk, azonnal észrevesszük, hogy van egy csomó olyan természetes bölcsesség benne, amit nem tudunk letagadni. Például augusztus 20-a környékén azt szokták mondani, hogy a napnak foga van többek között, vagy hogy a szarvas belepisilt például a marosba, és akkor utána már nem lehet ott fürödözni, és ezeknek a dolgoknak az ismeretében az ember tényleg rájön arra, hogy a természet erejéből való üzenet a sokkal többet jelent, mint hogyha azt mondanánk, hogy hát ez egy babonás tévhit. Ott van az a csodálatos, szép pentaton dallam, hogy András nap után az idő, sűrűn tornyozik a felhő, a havak is elindulnak, hegyet, völgyet beborítnak. Ez tulajdonképpen a nyájak hazahajtására vonatkozó, úgynevezett népi szokás, amelyben bölcs üzenet van. Vagy Szent Mihály napján, amikor hidegebb vidékeken a nyájakat hazahajtják, Szent Mihálynak gyakorlatilag az arkangyalnak az üzenete az, hogy a gonosz fölötti hatalom az lassanként megszűnik, és ettől arrafele a karámból kikerülő állatok biztonságba kerülnek. Ezeket szinte azt lehetne mondani, hogy ez a bölcs forrás benne, amit megtapasztalunk, a babon azonban teljesen más irányba tereli a figyelmünket.
A babonás ember bölcs ember volt, aki körültekintően mérlegli a körülményeket, ideértve természetesen az Istenek által küldött előjeleket is, és cselekedeteit a lehetséges következményekhez mérten szabja meg.
Tulajdonképpen a német kultúrában a Donnerstag, a villámlás napja, ami gyakorlatilag a természet jeleiből olvas, ugyanakkor az engesztelés és a félelem határán mozgatja meg az emberi lelket. A Thundershow az angolban is használatos szó, ezek mind arra utalnak, hogy a félelem és a belső emberi rámozdulás határán születik meg az a fajta engesztelési kicsi szál, aminek a titkát meg kell keresnünk. Tehát ez a hagyományok és a hiedelmek és a babona margója, ez ölelkezik. Tehát nem mindig lehet eldönteni azt kifejezetten, hogy na most ez csak egy babonás tett volt, vagy pedig egy félelemből adódó cselekedet, hanem inkább komplexitásában kell szemlélnünk, mert a hagyományok, a hiedelmek és a babonák összefonódnak tulajdonképpen. Ami kifejezetten babona, azt nagyon jól tudjuk, hogy az is népi hagyományban gyökerezik. Például, amikor szenet vetnek egy gyereknek, vagy például vizet vetnek, azt szokták mondani felső nyárad mentén, amikor valakit megigéznek, mondják, igét olvasnak rá. Például egy fiatal asszonyt valaki jól megnéz, és akkor ennek az eredménye az lesz, hogy az asszony rosszul nézi magát, és utána 3x3 kicsi fázisban végeznek el egy szertartást. A tegnap kérdeztem rá éppen, hogy ez hogyan működik, és ennek a babonának a titka az, hogy 9 csepp vizet tesznek a csészébe, aztán egy keresztet rajzolnak, és 9 csepp, vagy pontosabban 9 szemnyi szenet tesznek bele a csészébe is, akkor 9-szer mondanak áldást, és imádkoznak, és 9 cseppet isznak meg, előtte pedig megfigyelik azt, hogy melyik az a szem, amelyik hamarabb leszáll, akkor abból el tudják dönteni, hogy a férfi volt az ágens, a cselekvő, vagy pedig a nő volt a cselekvő, melyik volt a befogadó, és melyik volt a kezdeményező, és azt mondják, hogy ilyenkor ők meggyógyulnak. Tehát ebben van egyfajta hiedelem, amit nem neveznék én tévhitnek, hanem ugye, hogyha mi egyházi emberek azt mondjuk, hogy tévhit, elfogadható, de az ő hitük szerint ez egyfajta hit, amit én nem azt mondom, hogy pártolnom kell, de tulajdonképpen bármennyire is törekednék azt mondani nekik, hogy hát ez nem helyén való, úgyis titokba megteszik.
A hagyományok, a hiedelmek és a babonák minden korban fontos szerepet játszottak az ember életében, és valamennyi vallási rendszer hajlott rá, hogy ezekkel színesítse a tanait.
Hát itt először is pszichológiai értelemben közelíteném meg ezt a témát. Carl Gustav Jungnak köszönhetjük azt, hogy a kollektív tudattalant fölfedezte, és ő volt az, aki először az archetípusokat tanulmányozta, és ennek következtében kidolgozta a tudat alattinak a fogalmát is, és ez elsősorban arra vonatkozik, amit Rotterdami Erasmus is, a humanista, teológus és szatirista mond, hogy akár a Szentírásból keres valaki valamit, akár valamilyen más könyvből, hogyha először belső indítatása volt, felfedezni véli az olvasmányában azt, amit ő egyébként már megérzett, és ezt próbálja értelmileg is megragadni, statuálni, és ennek következtében azt állítja, hogy ami vele történik, az gyakorlatilag előre már üzenetszerűen meg is történt benne. Na most ehhez itt a kérdésekben kaptam olyan fajta indítatást is, hogy van, aki a Bibliától várja ezt az üzenetet, van, aki a Korántól várja ezt az üzenetet, mint ahogy az életben minden viszonylagos, ugye hihetelmekkel is ilyen viszonylagos állapotban, vagy pontosabban kapcsolatban állunk. A Szentírás tanulmányozásához tudnunk kell, hogy nagyon tiszta lélekre van szükségünk. Gyermeki bizalomra van szükségünk, és a szó jó értelmében ürességre. Az üresség nem azt jelenti egyáltalán, hogy kongunk az ürességtől, hanem azt, hogy megtanuljuk azt, hogy a fejünkből hogyan megyünk le a szívünkbe. Az agyunk zakatolása az általában mindig előítéletekből, feltételezésekből, projekciókból áll. De a szívünk okosságában csend van, és az frissességgel engedi az információkat belénk. És ez általában a lelked úgy termékenyíti meg, hogy nem tudja a jobb kész, hogy mit cselekszik a jobb. A belénk épülő üzenet gyakorlatilag friss forrás, és állandóan felüdíti az embert. Na most ilyenkor, ha például az ember Bibliát nyit, és egy szentírási idézet megérinti szívét, lelkét, egész áldott nap érzi azt, hogy megtelt valami olyan fajta üzenettel, ami őt motiválja, jó irányba mozgatja. És ebből elmondja azt, hogy neki az a napja jól sikerült, mert a szentírásból kapott egy olyan üzenetet, ami őt a belátásra, a saját lelkének a mélyebb megismerésére segítette, és ezáltal a belső fény rámozdult lénye egész alkotó világára, és ennek következtében jó közérzettel végzi a napi munkáját, és önmagában lakik, ahogy mondani szokás. Keletieknél a Korán az automatikusan, az nem csak úgymond hát lelki olvasmány, hanem a mindennapi élethez szükséges imádsághoz is. Límeszeket, tehát napi pontokat, imaórákat jelent, és láthatjuk azt, hogy ők sokkal többre hiszik magukat ilyen szempontból. Mi nyugat-európai keresztények valahogy, mintha megrozzantunk volna minket. Az anyag sokkal jobban birtokába vett, mint azokat, akik a Korán tanulmányozzák, és a mindennapi életüket átszövi ez a fajta imádság. Lehet, hogy ez felszínesebb, én legalábbis megfigyeltem, hogy időközönként ezek ilyen vallási gyakorlatokká alakulnak át, de ki az, aki azt merné állítani, hogyha valaki például egy szent szöveget többszörösen elismétel, az a tudat alattiában, vagy a lelke mélyére nem szállna le, vagy egyáltalán nem mozgatná meg a lelket, mert gyakorlatilag ki, amivel foglalkozik, az azzá is válik.
Van, aki a Bibliát tanulmányozva kap tanácsot a gondjaira, míg mások a Korántól várják ugyanezt, mint ahogy az életben minden viszonylagos, a hiedelmekkel is pont így vagyunk.
Hát ez a viszonylagosság tulajdonképpen sokféleképpen érthető. Az kétségtelen, hogy a mai világban azt, amit mi Nyugat-Európában tényszerű dolgoknak mondunk, azok gyakorlatilag matematizált dolgok, még akkor is a metaforákról beszélünk, mert egy metaforának a struktúráját, ha jól megnézzük, az alapjelentése azt jelenti, hogy egyik helyről átfuvarozunk egy fogalmi rendet a másik helyre, és az a fogalmi rend, minek következtében egy más helyet kap, ezért a mögötte hagyott üzenet és az új üzenet, az gyakorlatilag a találkozásában egyfajta paradoxont szül, és a paradoxonból születik egy újabb fogalmi rend. Ezt neveznénk mi a metafora világában a megszólított szépnek, az önzetlenül megérintett valóságnak, de erről is mondhatjuk azt, hogy ez a metafora viszonylagos, mert ebben a pillanatban megérint, a következő pillanatban pedig azt várnánk, hogy egy következő metaforából származó finom érintés újra megtölti az életünket. Na most erről ilyen értelemben nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy viszonylagos. De hát a szó ereje, azon kívül az életünk mozdulása, azok a helyek, ahol élünk éppen, vagy ahol dolgozunk, ezek mind azt lehetne mondani, hogy viszonylagosak olyan szempontból, hogy az ember az egy folyamat, gyakorlatilag egy esemény. Ugye filozófiailag Martin Heidegger és Karl Rahner atya is, a jezsuita páter azt mondja az emberről, hogy az ember az egy esemény, ami benne van az, hogy esendőség is, és az esendőségből láthatjuk azt, hogy a viszonylagosság tényleg az életünket átjárja. Mi nem élünk biztonságban. Az élet az veszedelmes dolog. Az élethez nekünk kell alkalmazkodnunk, és nem biztonságot mutat az élet, hanem többnyire az élet életszerűségét mutatja. Na most erre, hogyha választ akarunk keresni, akkor mégiscsak fogódzó pontokat kell találnunk. És ilyen a Biblia, és ilyen a Korán. Tehát a szentírataink gyakorlatilag arra vannak, hogy útjelzőként egy-egy fogódzót felmutassanak, és ennek következtében ezt a bizonytalan emberi létet színesebbé, pillanatszerűen biztonságosabbá, és élményvilágában pedig bensőségesebbé tudják tenni. Ezek a dolgok azok, amelyek átszövik az emberi létnek azt a szövetét, amit mindnyáján ismerünk, hogy mennyire törékeny és mennyire sebezhető.
Ugyancsak a képzelet szüleményei a különböző népek mitológiái, mitoszai, meséi és legendái hiedelmekkel átszöttek a világ keletkezéséről, az istenekről, isteni származású hősökről, szentekről, természet fölötti adottságú életű cselekedetű emberekről, különleges lényekről, szörnyekről, természeti csodákról, tüneményekről szóló elbeszélések és leírások.
Folytatnám tovább azt, amit ugye Carl Gustav Jungról említettem az előbb. Volt alkalmam az Olimposz hegyén járni, és a táj megválasztása szerintem az a fajta bölcsesség, amivel annak a helynek a szellemét kiválasztották a görögök, az abból azt tűnik ki, hogy a magasság, a mélység, a félelem, a hirtelenség azon kívül az a fajta úgynevezett ihletődöttség, ami az embert belülről megmozgatja, az általában a hegyeknek és a völgyeknek az ölelkezéséből bontakozik ki. Tehát Zeus az istenek fölött állt. És két extrém dolgot szeretnék említeni. Az egyik az a fantasztikus magasság, amikor az istenek fölött létezik egy magas rangon lévő isten, aki a lehető legmagasabb ponton, vagy pontosabban lelki magasságban lakozik, és van az elesettségnek az istene, amely a poklok fele irányítja az emberiséget. Tehát az utóbbiről szeretnék egy kicsit beszélni, ott van például a Sziszifoszi mitosz, amit Albert Camus is feldolgoz, hogy Sisyphosz arra volt ítélve, hogy a sziklán, egy magas sziklára öngörgessen fel egy másik sziklát, és mielőtt elérte volna a szikla csúcsát ezzel a kisebb sziklával, azelőtt mindig visszahull ez a nagy darab kő a mélységbe, és neki ez a sikertelensége, ez a kudarca, ez újra és újra előről kezdődik. Ezzel szemben Zeusnak az életéből nagyon jól tudjuk, hogy képes volt akármelyik istenséggel elbánni, vagy fölötte állni. Ez a kettő az, ami a nyugat-európai kultúrában, ez a két extrém dolog meghatározza az emberiség történetét, legalábbis a mitológiáknak a belső mozgató rugóját. Keleten azonban nem éppen így van. Keleten is nagyon színes mitológia világot sorolhatnánk, vagy statuálhatnánk, hogy a Krisna mozgalomra kell csak gondolni, Krisnát rengeteg pozitúrában és rengeteg elegáns ruhában ábrázolják, de Krisnának az életében, a mozgásában mégis volt valami üdeség, valami egész belső egyszerűség, attól függetlenül, hogy mi hogy tituláljuk az ő mozgását. Vagy ott volt Buddhának például az életében a belső mozdulatlanság, ami a bölcsesség megölelését jelenti. De a dzsainizmusban is, és akármelyik vallási mozgalomban azt látjuk, hogy a bölcsességet keresték, amely a belső ürességben, az nem beszélve aztán a zenről, a zen mozgalomnak és a taoizmusnak a belseje az a teljes emberi belső ürességet jelenti, ami egyáltalán nem képzetlenséget jelent, hanem annál inkább kiüresedést, azt, hogy a mentális észforgalmatból belemész a szívedbe, ahol a csend honol és a belső tapasztalás kapcsán éberré válsz és a világnak a valóságát érzékeled, nem pedig a világról egy elképzelt valóságot próbálsz fölállítani, és annak a margóján aztán gondolatokkal, tételezéssel, ellentételezéssel próbálod meghatározni önmagadat. Na most ezek az adottságok élethű cselekedetekhez tudnak vezetni bennünket. Mondhatnánk azt is, hogy a kereszténység előtti időszakban, nyugat-európaiakhoz szólván, ez a fajta keleti üzenet rengeteg bölcsességet és rengeteg emberi belső finomságot ajándékozott a világnak. Ezt nem szabad letagadni egyáltalán. Nagyvilágvallásoknak ez az óriási üzenete és szépsége. Mi nyugat-európaiak azonban jelen pillanatban olyan helyzetben vagyunk, hogy ennek a bölcsességnek vesztesei kezdtünk lenni, éppen azért, mert ezt valahogy, mintha letagadtuk volna. Tehát az anyag annyira birtokába vette az embert, hogy a technológia és az úgynevezett digitális világban szó esett arról, hogy a digitális világ mennyire segíti az ember életét, autisztikussá tette bizonyos értelem az emberiséget, elfelejtette azt, hogy a lelkéből újabbat és a régiből még újabbat tud előhúzni. És ez egy óriási nehézséget jelent, és ennek a margójára született meg az a fajta hiedelemvilág, amivel azt lehetne mondani, hogy ki kell kutatni akkor most már, hogyha okavesztett lett az emberi létnek az a finomsága onnan, mi tényleg igazán újabbat tudnánk tanulni a csend erejéből, magunkat is meg tudnánk tanulni, hát akkor elmegyünk olyan helyekre, orákulumokba, kártyavetőkhöz, kézjóslókhoz, hogy megmondják majd a jövendőnket.
Tisztelendő úr, mint köztudott, a varázslást büntették, azonban minden tiltás ellenére többen használtak amuletteket például. Nem jutott ma idő arra, hogy beszéljünk arról, hogy a Biblia miként értelmezi a babonákat, és arról sem tudtunk szót ejteni, hogy a 19. században kialakult klasszikus néprajztudomány szerint a babona nem kultúra független, hanem csak az uralkodó nézetek és a népi elképzelések szembeállításaként értelmezhető. Én javaslom azt, hogy a jövő héten még ezekről is beszéljünk.
Igen, természetesen. Ezt a témát röviden érinthetném, de hogyha jövő alkalommal lesz szükség, akkor majd bővebben is kifejthetjük.
Így legyen. Tisztelendő úr, köszönjük a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, az eheti kőbezárt múltunk adásideje lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész, római katolikus plébános nevében is. Következzen a ma déli gondolatunk, Kós Károly. Megtanultam megelégedni azzal, amit a sor számomra juttatott, az egészséget, a családomat és az Úristennek azt a sok-sok szépséget, amit az emberek nem tudnak elrontani és megcsúfolni, és ami ingyen ajándékként jut minden embernek, csak a szemét kell kinyitni a látásra, fülét a hallásra és lelkét a befogadásra.
Csodálatos a gondolat Kós Károlynak. Egyébként az egész élete egy precíz, isteni gondviselésből kibontakozó, sajátos életforma volt. És milyen csodálatos, hogy azt mondja, megtanultam megelégedni azzal, amit a sors számomra juttatott, és utána pedig a gondviselésről beszél. A sorsot és a gondviselést egyszerűen ütköztetve elmondja az, hogy mi az, ami megszólítja az emberiséget. Elrontani sem tudjuk, megcsúfolni sem tudjuk. Ingyen kapjuk, csak ki kell nyitnunk a szemünket, és hallanunk kell hozzá. Ez az üzenetnek a tulajdonképpeni lényege.
Köszönöm szépen a hozzászólást. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom. Maradjanak továbbra is velünk a Marosvásárhelyi Rádióval. Nagybodó Tibort, a Kőbezárt Múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbezárt Múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.